75,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa húsvét vasárnap délben a vatikáni Szent Péter Bazilika központi erkélyéről húsvéti üzenetet intézett a Szent Péter téren jelenlévő hívőkhöz, valamint mindazokhoz, akik rádión, televízión vagy más kommunikációs eszközön keresztül követték, utána pedig Urbi et Orbi áldást adott Róma városára és az egész világra. Úgy fogalmazott: a húsvét győzelem, az élet győzelme a halál fölött, a fényé a sötétség fölött, a szereteté a gyűlölet fölött. Ez az erő, ez a hatalom maga az Isten, a szeretet, amely teremt és nemz, a halálig hűséges szeretet, a szeretet, amely megbocsát és megvált. Krisztus feltámadása az új emberiség kezdete, a belépés az ígéret valódi földjére, ahol igazságosság, szabadság és béke uralkodik, ahol mindannyian testvérként, ugyanannak az atyának a gyermekeiként ismerik el egymást, aki szeretet, élet és világosság. Engedjük, hogy Krisztus a húsvét fényében megdöbbentsen minket. Engedjük, hogy irántunk érzett hatalmas szeretete megváltoztassa a szíveinket. Akinek fegyver van a kezében, tegye le, szólított fel a Szent Atya. Hozzáfűzte: ha félsz a haláltól, szeresd a feltámadást. Nem a rosszé az utolsó szó, mivel a feltámadott legyőzte azt, emelte ki Leó pápa. Majd több nyelven köszöntötte a híveket, és áldott húsvétot kívánt a világnak. Április 5-én húsvét vasárnap délelőtt Ternyek Csaba érsek ünnepi szentmisét mutatott be az Egri Bazilikában. Húsvét vasárnap az év legszebb reggele, köszöntötte a híveket a főpásztor. Hozzáfűzte: a 2000 évvel ezelőtti esemény volt a legnagyobb hatással mindmáig az egész világ életére, és ennél nagyobb esemény nem is lehet, hiszen az ő feltámadása meghozta nekünk is a reményt, hogy életünk nem a semmibe, hanem Isten szerető karjaiba vezet. Szent beszédében a húsvéti evangélium szereplőiről elmélkedett. Mária Magdolna, Péter és János különböző módon fogadták az üres sír látványát. Míg volt, aki kételkedett és kereste a magyarázatot, volt, aki már az első pillanatban hitt. Ez a különbség ma is jelen van az emberek között. Ki-ki saját érzékenysége szerint találkozik a feltámadás titkával. Az érsek rámutatott, hogy a feltámadás nem csupán egy múltbeli esemény, hanem ma is élő valóság, amely reménnyel tölti el az embert. Egy személyes példát is megosztott, egy latin-amerikai püspökkel való találkozását idézte fel, aki nehézségei ellenére is derűt és békét sugárzott. Amikor ennek okáról kérdezte, egyszerű választ adott: a sír üres. Ez húsvét világra szóló, örökérvényű üzenete. Azért van ma az év legszebb reggele, mert a feltámadásról szól, mely új erőt és motivációt ad a mindennapi életünkhöz. Több százan vettek Egerben részt nagypénteken a városi keresztúton. A fájdalmas anyatemplomnál Budapéter plébános köszöntötte a jelenlévőket, akik fáklyával, mécsessel vonultak imádkozva, énekelve a belvároson keresztül, felelevenítve Jézus szenvedés történetének végső óráit. A keresztút az Egri várba vezetett, egészen a Kálvária dombig, ahol Ternyák Csaba egri érsek mondott áldást a zarándoklat végén. Lelkinapot tartottak a gyöngyösi Vakbottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium tanulói számára. A csíksomlyói pasiójátékból adott elő a 10. év folyam számára a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatóiból álló Boldogözsép Színtársulat. A történeti előzményhez kapcsolódó módszer egyedülálló mi voltát Megyesies Norbert, művelődéstörténész színtársulat alapító vezető ismertette. A diákok lelkes és bátor felolvasásuk során végig gondolták az adott hitbeli kérdéskört, és nem csak elmélkedtek róluk, hanem szereplőként ők maguk is bevonódtak a színdarabba. Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, így a fátyol és gomoly felhők mellett többnyire sok napsütésre lehet számítani. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél megerősödik. A csúcsérték 16 és 22 fok között alakul, a hőmérséklet estére 5 és 15 fok közé hűl le. Híreinket hallották.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm portréműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Eljött a szép húsvét reggelem, feltámadásunk édes ünnepem. Ünneplő ruhákba öltöztek a fák, pattognak a rügyek, s virít a virág. A harang zúgása hirdet ünnepet, egy kismadár dalol a zöld réteg felett. Áldott húsvéti ünnepeket! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, dr. Tóth Arnoldot, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosát. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta önt nálunk.
Örömmel vagyok itt ismét a stúdióban.
Húsvét hétfő napján beszélgetünk, a húsvéti szent ünnepen. Természetesen egy néprajzostól nem kérdezhetek mást, és nem faggathatom önt majd másról, mint a húsvéti népszokásokról. De előtte azért mondjuk el, hogy Mesterségem címere című portréműsorban beszélgetünk, és az ön mesterségének része a szellemi kulturális örökség feltárása, a hagyományok ápolása, őrzése. Tehát ezért is beszélgetek többek között önnel a mai ünnepi különkiadásunkban.
Igen, a néprajzosok számára a tavaszi ünnepkör, egyáltalán a népszokások, húsvéti népszokások ismerete, ugye ez egy alapfeladat, mindannyian tudjuk, ismerjük, olvassuk a szakirodalomból, hogy elődeink az elmúlt évtizedekben, évszázadokban milyen szokásokat tártak fel, írtak le. Egy másik kérdés, hogy ezek közül a szokások közül mi az, ami ma is él? Tehát, hogyha egy néprajzkutató úgymond a terepre megy, és a közösségek hagyományait kutatja, akkor mi az, ami a húsvéti hagyományok közül népszokásként ma is megragadható, filmezhető, interjúk készíthetők? És ezek sorába tartozik néhány nagyon érdekes népszokás, amelyekkel olyan módon kerültem kapcsolatba, hogy a szellemi kulturális örökség, ez az UNESCO világörökségi egyezményének egy megfelelője. Ennek a jegyzéknek a kapcsán néhány nagyon érdekes húsvéti szokás is fölkerült a nemzeti listára. Például a hajdúdorogi Krisztus katonaság hagyománya, vagy az Emmaus járás hagyománya a magyarországi német nemzetiség köréből, vagy a húsvéti tojásfestésnek, a tojásírásnak a hagyománya. Tehát ezek mind-mind olyan szokások, amelyekről elmondhatjuk, hogy nem csak valamikor elődeink gyakorolták, és már csak emlékezünk rá, hanem a jelenlegi közösségek számára valódi megtartó erőt jelentő húsvéti szokások.
Ha már megemlítette az Emmaus járást, a hajdúdorogi Krisztus katonaságot, akkor legyen olyan kedves, ismertesse velünk, hogy mik is egészen pontosan ezek a népszokások, és tényleg mind a mai napig élnek?
Igen, a Krisztus katonaság hajdúdorogon a görög katolikus közösségnek a szokása, hagyománya, tulajdonképpen a népi vallásosságnak egy nagyon szép megnyilatkozási formája. Valamennyien ismerjük azt a katolikus tradíciót, hogy a Szent Három napban a templomban fölállításra kerül a Szent Sír, és ennek az őrzése a mindenkori fiatalok, legények feladata. A 20. században ennek szervezett kereteket is adott a katolikus egyház, tehát engedte, egy kicsikét terelte azokat a helyi népi szokásokat, amelyek nagyon szépen beleilleszkedtek a Szent Három napnak a liturgikus gyakorlatába. Ilyen módon a két világháború között például nagyon sokfelé a cserkészek, a leventék, a legényegyleteknek a tagjai végezték a Szent Sír őrzését, és a görög katolikusok körében, Hajdúdorogon pedig kialakult ennek egy nagyon díszes, egy nagyon szép és nagyon ünnepélyes formája, ezt nevezzük Krisztus katonaságnak. Hát ugye Krisztus katonája valamikor az eredeti hagyomány szerint görög katolikus nőtlen hajdúdorogi legények lehettek. Valamikor még a katonaviseltség is egy feltétel volt, ugye időközben változott a katonasság hagyománya, és ma már ez nem feltétel. Általában egy 18-20 fős társaságról beszélünk, mindig egy éppen aktuális káplárnak a vezetésével, akik fölvonulnak már a nagypénteki szertartás alkalmával, Itt a Szent Sír tulajdonképpen a Székesegyház közepén felállított sír, ami egy Plastyenica nevű halotti lepellel kerül letakarásra, és ezt a halotti leplet vagy a lepellel letakart jelképes sírt őrzik a katonák karddal, egy nagyon szép fekete-fehér öltözetben. Amikor a szabadban, nem a templomban vannak, akkor ugye fejfedőt, kucsmát is viselnek hozzá, csizmában, egy nagyon archaikus megjelenési formában, és ami egy nagyon ünnepélyes jelleget ad ennek a háromnapos szent sírőrzésnek, ugye, hogy éjjel-nappal folyamatosan ott áll egy pár, ketten mindig őrködnek, és közben egy közeli helyszínen, egy gólyavár nevű helyen tartózkodnak, várakoznak a többiek. Tehát nem mennek haza, hanem közösségként együtt töltik a szent három napot, és a káplár megy mindig a váltás katonákért, kíséri le a leváltottakat, és kíséri föl az új őröket, szabályosan, mint egy katonai őrségváltás, ez úgy néz ki a formája, és hogy ne tegyék tönkre az ünnepi csöndet, és ugye éjszaka, meg a nagyszombatnak a mélységes csöndjét a templomban, ezért nincsenek vezényszavak, hanem a káplárnak a csizma dobbantásaira teszik a dolgukat, a katonák erre fordulnak, tisztelegnek, helyet cserélnek, nagyon szépen begyakorolt régi koreográfia szerint.
És ha jól veszem ki a szavaiból, Hajdúdorogon, akkor mind a mai napig él ez a népi hagyomány.
Így van, Püspök atya ezt meg is fogalmazta a szellemi örökségről szóló felterjesztés kapcsán egy filmben, hogy amíg lesznek Hajdúdorogon görög katolikusok, addig a Krisztus katonaság is élni fog, és fordítva, amíg a Krisztus katonaság él Hajdúdorogon, addig megmarad a görög katolikus közösség. Olyannyira élő hagyomány ez, hogy ma már mondhatjuk így ilyen vallási turisztikai célponttá is kezd válni, tehát nagyon sokan azért mennek Hajdúdorogra, és azért ünneplik nem máshol, hanem éppen ott a feltámadást, és vesznek részt a Szent Háromnapnak az eseményeiben, hogy láthassák a Krisztus katonaságot ebben a nagyon ünnepélyes és élő formájában.
Másik ilyen, még mind a mai napig élő néphagyomány az Emmaus járás. Ez melyik vidékre jellemző, és mit is takar egészen pontosan?
Az Emmaus járás, vagy Emmausozás a Kárpát-medence több területén is élő előforduló népszokás, elsősorban a német nemzetiséghez, a magyarországi svábokhoz, a katolikus svábokhoz kötődik. A nyugati határszélen, Győr, Sopron megyében, vagy a budaörsi svábok körében is ismeretes. Az Alföldön, Kalocsa, Kecskemét környékén magyar közösségekben is gyakorolták. Legteljesebb, leginkább élő és legismertebb formájában a Baranya megyei svábok körében él ma ez a szokás. Elsősorban Bóly városban, mert hogy néhány évvel ezelőtt Bóly település, 4000 fős település városi rangot kapott. Az Emmaus járás tulajdonképpen az emmauszi tanítványokra utal. Egy olyan bibliai gyökerű népszokás, amelynek a hátterében a jól ismert történetet találjuk. A feltámadt Krisztus az emmauszi úton találkozik a tanítványokkal, egy darabig velük megy, velük együtt étkezik, és aztán a kenyértörésről ismerik fel a tanítványai, hogy a feltámadt Krisztussal találkoztak. És ezt a közös étkezést, az úton levést, az úton haladást jeleníti meg maga az Emmaus járás. A település határában található Kálvária dombon épült a 19. század elején egy Kálvária kápolna Kálváriával, és itt nem nagypénteken, hanem hétfőn történik egy szentmise, aminek az az érdekessége, hogy ennek a dombnak a folytatásaként található a pincefalu, 370 borospince, egy önálló településrész, és eleinte a Kálvárián tartott húsvét hétfői szentmisét követően a férfiak ott maradtak poharazgatni a pincében. Egyre több időt töltöttek távol, ezt az asszonyok megelégelték, és utánuk mentek. És ebből fejlődött ki a 19. században, nagyjából 100 évvel ezelőttre, a mai formájában ez a szokás, hogy minden család, gyerekeket is beleértve, rokonság, távolabbról meghívott vendégekkel együtt, ilyenkor terített asztallal várja egymást, és ahogyan az Emmauszi úton és az Emmauszi tanítványok együtt étkeztek Krisztussal, ugyanúgy együtt étkeznek a Szőlőhegyen, a Szent Misét követően, egészen késő estébe nyúlóan. És tulajdonképpen ez megadja ennek a szokásnak a kereteit, hogy egy szabadban együtt töltött egész napról beszélünk, néhány száz főtől akár néhány ezer főig is terjedhet ott a résztvevőknek a száma, és ami érdekes ebben a szokásban, hogy mind a mai napig őrzi azokat a közösségi kereteket, amik mondjam így megakadályozzák, hogy egyfajta turisztikai látványosságá váljon. Tehát a helyi közösség nagyon-nagyon odafigyel arra, hogy ez a saját ünnepük, és persze vannak meghívott előadók, vannak meghívott zenekarok, most idézőjelben mondom fellépők is, de ők is részesei ennek a közös együttlétnek, és nem pedig színpadi műsorok, vagy nem egy falunap jellegű fesztiválról beszélünk, hanem valóban egy olyan közösségi, beszélgetős, éneklős együttlétről, ami a húsvéti ünnepekben nagyon szépen illeszkedik.
Feleségem címere című portréműsorunk ünnepi különkiadása húsvét hétfőn hangzik el. Így természetesen az ünnepekkel kapcsolatosan meg kell említenünk a húsvét hétfő népi hagyományait és szokásait. Nos, milyen szokások is kapcsolódnak húsvét hétfőhöz?
Nagyon sok szokás mondjuk így közismert. Ugye a locsolkodás, a piros tojás hagyománya, ezeknek a helyi változatai nagyon gazdagon szerepelnek a népi hagyományok között. Talán a locsolkodásról érdemes elsősorban és leginkább beszélni, hiszen húsvét hétfő kapcsán ez jut mindenkinek rögtön az eszébe, és hát tudjuk azt, hogy az elmúlt 100-150 évben hogyan változott a locsolkodásnak a hagyománya. Ugye hát eredetileg ez a termékenység varázsláshoz, termékenységhez kapcsolódó rítus egy korosztályi népszokás volt, tehát kifejezetten a legények közösen, csoportosan keresték fel a lányosházakat, és elsősorban az eladósorban lévő lányokat, legfeljebb a már férjhez ment, de még családdal nem rendelkező menyecskéket locsolták. Ugye felnőtt házas asszonyokat szinte soha. Ez egy hagyománya volt a locsolkodásnak, és hát ismerjük a vödrös locsolkodás, a vízben való megfüröztésnek a régi formáit, fotókon, filmeken, feljegyzéseken ez közismert. És nem csak a parasztok társadalmának polgárosodása, hanem a katolikus egyház is sokat tett azért, hogy ez a szokás finomodjon, hogy ez a szokás egy kicsikét kezelhetőbbé váljon a közösségek számára, hiszen nagyon sok feljegyzés szól a 19. századból, még a 20. század elején is arról, hogy a lányok megfáznak, tüdőgyulladást kapnak, hogy a szép ünneplő ruhák tönkre mennek a lelocsolás következtében, és hogy ez mennyire káros és nem megfelelő és egészségtelen magatartás, és hogy olyan túlkapások történnek a locsolkodás alkalmával, ami egy közösségi együttélés szempontjából nem igazán megengedhető. És így aztán látjuk azt a folyamatot, hogy hogyan szelídül meg, először csak bögréből locsolnak, aztán jön a kölni víz a 30-as, 40-es években, és aztán a szocializmus évtizedeiben a locsolkodás átalakul gyermekszokássá, tehát alapvetően a gyerekek, kisfiúk járnak locsolkodni, ha felnőttek részt vesznek benne, akkor azért, mert az apuka elmegy a gyerekekkel locsolkodni, és már nem az eladósorban lévő lányokat, hanem a rokonokat locsolják, szomszédokat, és minden hölgytagot, az idős néniket is beleértve. Tehát, hogy átalakult ennek a szokásnak a keretrendszere, és hozzá kell tenni azt, hogy szinte a szemünk láttára múlik el, és veszti el fontosságát, jelentőségét a hétfői locsolkodás. Ki a saját környezetére, ha gondol, akkor azt tapasztaljuk, hogy egyre kevésbé jellemző, még faluhelyen is, vagy hagyományőrző közösségekben is egyre kevésbé van létjogosultsága, vagy jelentősége a locsolkodásnak. Talán pontosan azért, mert olyan mértékben átalakul a társadalmunk, hogy átkerült egyfajta rendezvény, egyfajta fesztiváli kategóriába a locsolkodás is. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy a Matyó húsvét Mezőkövesden, vagy a Hollókői húsvét az milyen nagyszabású rendezvény, ezeknek a településeknek az életében ez mennyire fontos ünnepi alkalom, és látjuk azt évről évre, hogy hogyan nő a résztvevők száma, hogy mennyire sokan útra kelnek, és nem maguk locsolkodnak, hanem megnézik egy fesztiváli környezetben, hogy mások hogyan locsolkodnak, vagy hogyan képzeljük, hogy ők locsolkodtak régen. És hát hozzátartozik nyilván, hogy ez a maga fesztiváli jellegénél fogva, a sok fellépő zenekarral, az ottani népviseletekkel már nagyon sok színűvé kezd válni, tehát nagyon sok tájegység hagyományait ötvözi, egy ilyen összmagyar, össznépi hagyománnyá kezd válni, egy kicsit ilyen megkonstruált módon, tehát nem feltétlenül a helyi tradícióknak a tovább éléséről beszélünk, hanem inkább egyfajta újjászervezett, újjáalakított, vagy más formában tovább élő hagyomány ez ma már.
De ott, ahol még él a húsvéti locsolkodás, és elmennek locsolkodni a férfiak, a kisfiúk és a meglett urak, akkor ők azért húsvéti köszöntőt mondanak, locsolkodó verseket mondanak. Ezeknek mi a története? Honnan alakultak ki? És mitől függ, hogy mondják vagy éneklik azokat a köszöntőket?
A köszöntő mondás hagyománya, ez a 17.-18. századi kollégiumi diákság verselési hagyományában gyökerezik, amikor a kollégiumokban tanuló középiskolás fiataloknak tantárgya volt és feladata volt a versírásnak az elsajátítása. És a köszöntővers műfaja, legyen az akár húsvéti, akár karácsonyi, akár lakodalmi, akár névnapi, akár születésnapi, ugye ez egy része volt az akkori tananyagnak. És ez, hogy gyakorolják a fiatalok, házról házra jártak, és saját maguk által írott, vagy egymástól elsajátított, vagy kéziratos énekeskönyvekben megőrzött, szájról szájra terjedő köszöntő verseket tanultak meg, alkottak, mondtak. Ezek tulajdonképpen a folklórnak egy nagyon érdekes elemét képezik, és aztán ez a 20. századra kétféle formában maradt fenn, kétféle módon él tovább. Az egyik az ünnepélyes, Krisztus feltámadására utaló és hosszabb, valóban versszerű köszöntő, a másik pedig a locsoló vers, ami már a locsolkodásnak és elsősorban a piros tojásra, a kölni vízre, vízzel való locsolásra utaló szövegeket tartalmaz. Tulajdonképpen a köszöntő versnek van egy énekelt változata, egy énekelt hagyománya, ez az Alföldön volt jellemző valamikor, és ennek még a folklorgyűjtések által megragadható elemei Szabolcs megyében, Szatmár Berek környékén élték meg úgy a 20. század második felét, de ma van húsvét napja, második éjszakája, jól tudjátok, kezdetű ének, többféle dalamváltozattal, 3-4 féle szövegváltozattal élt tulajdonképpen egészen a közelmúltig, és hát ismerjük mai táncházas zenekarok feldolgozásából sokféle lemezen hallható ez, és tulajdonképpen ez az énekes köszöntő is része a köszöntési tradíciónak.
Megemlítettük a húsvéti locsolkodást. Dali Portra készülve, a beszélgetésre készülve ön említést tett nekem a húsvéti korbácsolás szokásáról. Olyan drasztikus kifejezés ez, de nyugtasson meg, talán ez a húsvéti népszokás nem annyira drasztikus?
Nem, ez a neve kicsit ijesztő, de valójában ez egy olyan hagyomány, hogy egy fűszfa vesszőből fonott korbáccsal megütögetik a lányoknak a lábát, a derekát, hogy egy kicsit serényebbek legyenek, jobban forgolódjanak, egészségesebbek, frissebbek legyenek a következő esztendőben. Dunántúlon Sibának nevezik ezt a korbácsot, és egy ilyen vers kapcsolódik hozzá, hogy keléses ne légy, bolhásos ne légy, esztendőre frissebb légy, ami arra utal, hogy egy termékenység varázsló és egy egészséget biztosító, tulajdonképpen kereszténység előtti hagyomány él tovább ebben a korbácsolásban. A vesszővel való érintésnek a hagyományát érhetjük itt tetten. Többféle formában ismert, tehát van, amikor locsolkodás helyett a legények korbácsolják a lányokat. És ismerjük azt a formát is, elsősorban a szlovák határon, a felvidéken jellemző, cserébe a lányok korbácsolják meg a locsoló fiúkat, és oda-vissza köszöntik egymást, hogy ne csak a lányok, a legények is legyenek egészségesek és szépek és frissek a következő esztendőben.
Serények.
Így van, és tulajdonképpen ez északi szomszédainknál jellemző igazán, tehát a cseheknél, szlovákoknál tudjuk azt, hogy nem locsolkodnak, hanem korbácsolnak. Ott maga a húsvéti korbács, maga ez a fűszfa vesszőből megfonott korbács is egy népművészeti alkotás, nagyon rafinált és nagyon díszített módon, szalagokkal, pántligákkal feldíszítve, vagy más vidékeken ostor formában készítik magát ezt a tárgyat, a húsvéti korbácsot, és ilyen módon a északi szomszédainktól átvéve, vagy az ő hatásukra jelentkezik ez a magyar népi kultúrában.
És beszélnünk kell a húsvéti szimbólumokról is. csibéről, a húsvéti tojásról, a piros tojásról és a nyusziról. Na de hát hogyan kapcsolódik a nyuszi a tojáshoz? Hát remélhetőleg majd ezt is megtudjuk öntől. Nos, hogyan is alakultak ki ezek a szimbólumok?
A húsvéti nyúl egy nagyon érdekes szimbólum, hiszen ugye ma már közismert, és ma mindenki tudja, hogy mihez kapcsolódik. Az elterjedése azonban nagyon szorosan összefügg a képes levelező lapoknak a használatával. Eredetileg német nyelvterületről származó ábrázolás, ez egy német szimbólum. A németeknél a néprajzkutatók visszaszokták ezt vezetni az ősi germán, ősi kelta szimbólumokra és a nyúlnak a szaporasságára, tehát hogy mint termékenység szimbólum a nyúl az ottani kultúrában egy régi hagyomány. És aztán ennek a 19. századra kialakult egy ilyen nagyvárosi, polgári formája, hogy a németeknél, bajoroknál, osztrákoknál egyre szélesebb körben terjedt a nyuszi ábrázolása a húsvéti üdvözlőlapokon, húsvéti képeslapokon. És ez az a vizuális előkép, ahonnan a magyar kultúra és a magyar műveltség is átvette, ugye ugyanazok a képeslapok voltak forgalomban gyakorlatilag egész Európában.
És annak idején még szokás volt valóban levelező képeslapokon egymásnak áldott húsvéti ünnepeket kívánni. Néhány évvel ezelőtt még ez szokás volt.
Így igaz, és hát ugyanazokat használták Bécsben is, mint Budapesten, és a budapesti polgárság körében elterjedt képeslapok aztán ugye falura is elkerültek, és ahogyan a polgári városi mintákat nagyon sokszor követik a falusi közösségek, így szépen lassan néhány évtized alatt a húsvéti nyúl teljesen általánosan elterjedt jelképpé vált a magyar népi kultúrában is, de hát ugye tudjuk, hogy a magyar hagyományok szerint a tojás az eredeti ősi jelképe a húsvétnak. Azt gondolom, ennek a jelentését nem kell magyarázni. A népi magyarázatok szerint azért, mert ahogyan Krisztus föltöri a koporsót és föltámad, úgy töri föl a csibe belülről a tojásnak a héját, tehát egyfajta feltámadás szimbólum is, nyilván termékenység szimbólum is, és hát tudjuk azt, hogy a legelső díszített tojásokat már az egyiptomi sírokban megtalálták a régészeti kutatók a 19. században, tehát egy világszerte elterjedt szimbólum maga a tojás, hogyha teremtés történetekre gondolunk, az észak-amerikai indiánoktól kezdve finnugor népeken át a nagy-ázsiai civilizációkig sokfelé előfordul, hogy a világ egy tojásból keletkezett, a tojás sárgája lett a nap, a tojás héja lett a föld, a benne lévő folyadék a tenger, tehát hogy ez a világtojás és egyáltalán a tojásnak a kereksége, egészsége az további magyarázatot talán nem igényel, és hát a piros szín is a népi magyarázatok szerint arra utal, hogy Krisztus vére festette pirosra a tojásokat. A népi legenda, ugye ez a nem hivatalos, nem bibliai magyarázat szerint a feltámadott Krisztus találkozik a tojást vivő asszonnyal, aki Tamáshoz hasonlóan nem hiszi el a feltámadás tényét, csak akkor, ha valami csoda történik, és ennek a megnyilvánulása, hogy akkor Krisztus vére pirosra festi hirtelen a kosárban lévő tojásokat, és a hitetlen asszony hinni kezd a feltámadt Krisztusban. De hát innen származhat talán a piros szín, és a tojásoknak a díszítése az egy nagyon széles körben elterjedt hagyomány, tehát nem csak a magyaroknál, hanem szomszéd népeinknél is, osztrákoknál, tiroliaknál, bajoroknál, csehek, szlovákok, lengyelek, déli szomszédaink a Balkánon, szlovének, horvátok mind-mind rendelkeznek nagyon komoly tojásfestő, tojásdíszítő tradíciókkal. Nálunk a viaszozás, az írókázás, a berzselés, számtalan technika ismert és népszerű mind a mai napig. Ennek a továbbélése tulajdonképpen a népművészeknek köszönhető, tehát nagyon sok olyan tárgyalkotó népművész, kortárs alkotó népi iparművész mester dolgozik és él ma is közöttünk, akiknek köszönhetően gyönyörű hímes tojásaink vannak mind a mai napig. Múzeumi gyűjteményekben is sok szép hímes tojás található. A mi vidékünkön elsősorban Mezőkövesden, a Matyóknál, illetve Gömörben van egy nagyon komoly tojásfestő, tojásírókázó hagyomány. A gömöri talán az archaikusabb, a régiesebb, a Matyóknál pedig az az érdekes, hogy a hímzett motívumok hogyan kerülnek át a tojásra. De nagyon ügyeskező író asszonyok, akik nem csak a hímzés mintákat festették, rajzolták elő a többieknek, hanem a húsvéti tojásra is alkalmazták ugyanezeket a hímzett motívumokat.
Dr. Tóth Arnoldnak, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosának köszönöm szépen a beszélgetést, és jó volt hallani, hogy léteznek és élnek még mind a mai napig népi hagyományaink, népi szokásaink, ennyi évvel a kialakulásuk után is.
Köszönöm szépen én is a beszélgetést, és áldott húsvétot kívánok a kedves hallgatóknak.
Köszönjük szépen, természetesen mi is, és én is áldott húsvéti ünnepeket kívánok önnek.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást, áldott húsvéti ünnepeket kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Húsvét vasárnapi adásunk témái: Leó pápa a húsvéti virrasztáson, Isten éltető szeretetét semmiféle kő nem tudja elzárni. A Szent Atya húsvét vasárnapi homíliája. Krisztus húsvétja új teremtés, új kezdet, új élet. Leó pápa húsvéti Orbi et Orbi üzenete. Április 11-én ima virrasztás a békért a Szent Péter téren. Leó pápa a húsvéti imavirrasztáson. Isten éltető szeretetét semmiféle kő nem tudja elzárni. Nagy szombat este 9 órakor kezdődött a Szent Péter Bazilikában húsvét vigíliájának ünnepe, amely 4 részből állt: tűzszentelés és a húsvéti örömének, az igeliturgia, a keresztelés és bérmálás 10 katekumen számára, és végül az eukarisztia liturgiája. Leó pápa beszédének magva: Jézus feltámadt, teremtsünk egy új világot, a béke és egység világát.
Il santo mistero di questa notte.
Ez a szent éjszaka távol űzi a gyűlölködés átkát, és meghozza a békés egyetértés, a zsarnó gőgét is fékezi. A diákonus így hirdette meg a feltámadott Krisztus fényét, amelyet a húsvéti gyertya szimbolizál. Erről az egyetlen gyertyáról mindannyian meggyújtottuk a sajátunkat, és mindannyian ugyanabból a tisztből merített lánggal megvilágítottuk ezt a hatalmas bazilikát. Ez a húsvéti fény jele, amely az egyházban egyesít minket, mint a világ számára szolgáló lámpásokat. A diákonus öröménekére ámennel válaszoltunk, megerősítve elkötelezettségünket a küldetés elfogadására, és nem sokára megismételjük igenünket, megújítva a keresztségi ígéreteket, kezdte homiliáját Leó pápa. Van egy fényárban úszó virrasztás, a keresztény hagyomány legrégibb eseménye, amelyet minden virrasztás anyjának nevezünk.
Detta madre di tutte le veglie.
Ebben újraéljük az élet urának a halál és a pokol felett aratott győzelme emlékét, miután az elmúlt napokban végigjártuk Isten szenvedésének a titkait, aki értünk a fájdalom embere lett, akit megvetettek és elutasítottak, megkínoztak és keresztre feszítettek. Van-e ennél nagyobb szeretet? Van-e ennél teljesebb önzetlenség? A feltámadott a világegyetemnek ugyanazon teremtője, aki a történelem kezdetén a semmiből hívott létre minket, és most a kereszten, megmutatva nekünk határtalan szeretetét, életét ajándékozott nekünk. Kezdetben a világ teremtésekor az ő képmására és hasonlatosságára teremtett minket, ránk bízva a teremtés megőrzésének feladatát, és amikor az ember a bűnnel nem felelt meg ennek a terednek, az Úr nem hagyta előt, hanem a megbocsátásban még meglepő módon kinyilatkoztatta irgalmas arcát.
Il santo mistero di questa notte.
A mai éjszaka szent misztériuma. Ott is gyökeret vel, ahol az emberiség első bukása bekövetkezett, és az évszázadokon a megbékélés és a kegyelem útjaként vonul végig. Az ige liturgia ennek az útnak néhány állomására utal, ahogyan Isten lefogja Ábrahám kezét, aki készen áll fiának feláldozására, mint egy annak a jeleként, hogy nem akarja a halálunkat. Az örömének szól aztán az izraelitáknak a megszabadításáról, ahol a tengervize a halál helyszíne, de egyúttal az új és szabad élet kezdetének kapuja. És ugyanez az üzenet visszhangzik a proféták ajkán, amely a szomjatoltó forrásról, a megtermékenyítő vízről, a béke útját mutató fényről és a szívet átalakító és megújító lélekről szól. Az üdvösség történet ezen pillanataiban láthattuk, hogy Isten a megosztó és halálos bűn keménységére az egyesítő és életet adó szeretet erejével válaszol. Pál apostol a keresztízben való eltemetkezésről beszél, a Máté evangélium a húsvét reggelen útra kelő asszonyokról tanít, akik Jézus sírjához siettek. Arra számítottak, hogy a sírt nagy kővel elzárva találják, amely előtt katonák őrködnek.
Questo il peccato, una barriera pesantissima.
Ez a bűn, tanította Leó pápa, amely egy hatalmas akadálya, amely bezár minket és elválaszt Istentől. Az asszonyok azonban hitük és szeretetük révén a feltámadás első tanúivá lettek, mert az angyalban meglátták Isten szeretetének erejét, amely erősebb minden gonosz erőnél. Az ember megölheti a testet, de a szeretet Istenének élete örök élet, amely túlmutat a halálon, és amelyet egyetlen sír sem tud fogságban tartani. Így jelenik meg előttünk az élő Jézus, és köszönti őket, üdv nektek! Ez a mi üzenetünk ma is a világ számára, az a találkozás, amelyről tanúskodni akarunk a hit szavain és a szeretet cselekedetein keresztül, életünkkel énekelve azt az alleluját, amelyet ajkunkkal hirdetünk.
Cantando con la vita l'alleluia che proclamiamo con le labbra.
Hazaindulva ma éjjel ebből a bazilikából, mindenkinek elviszik a jó hírt, hogy Jézus föltámadt, és hogy az ő erejével, vele együtt feltámadva, mi is életre kelthetünk egy új világot, a béke és az egység világát, amelyben a sok ember az egyben, egyetlen ember, miként a sok keresztény egy az egyetlen Krisztusban, ahogy Szent Ágoston tanította. Ennek a küldetésnek szentelik magukat azok a testvérek, akik ma éjjel elnyerik a keresztséget. Ám napjainkban is vannak megnyitandó sírok, és gyakran a sírokat lezáró kövek olyan nehezek, és olyan jól őrzik, hogy megmozdíthatatlannak tűnnek. De ne hagyjuk, hogy ezek megbénítsanak minket. Az évszázadok során Isten segítségével sokan eltávolították azokat, igaz nagy fáradtsággal, néha az életük árán is, de aztán jó gyümölcsöket teremtek. Vezessen minket a példájuk,
lasciamoci muovere dal loro esempio,
hogy a világ minden táján és minden időben növekedjenek, és virágozzanak a húsvéti ajándékok, az egyetértés és a béke. Zárta homíliáját Leó pápa a nagyszombati virrasztás szertartásán. Leó pápa húsvét vasárnapi homíliája. Krisztus húsvétja új teremtés, új kezdet, új élet. Húsvét vasárnap délelőtt, gyönyörű szép napos időben, sok tízezer zarándok jelenlétében mutatta be Leó pápa az ünnepi szentmisét a Szent Péter Bazilika homlokzata előterében, amelyet holland és olasz virágok díszítettek színpompásan.
Cristo è risorto dalla morte.
Krisztus feltámadt a halálból, és vele együtt mi is új életre támadunk. Ez a húsvéti hír magába foglalja életünk misztériumát és a történelem sorsát, és eljut hozzánk a halál mélységébe is, megnyitja számunkra a reményt, amely nem múlik el, a fényt, amely nem alszik ki, azt a teljes örömet, amelyet semmi sem törölhet el. A halál örökre legyőzetett, a halálnak nincs többi hatalma felettünk.
La morte non ha più potere su di noi.
Kezdte beszédét Leó pápa. Ezt az üzenetet azonban nem mindig könnyű befogadni, amikor szomorúságot vagy fáradtságot érzünk, amikor szembe kell néznünk gyengeségünkkel, szenvedésünkkel, a mindennapi fáradalmainkkal. De ezentúl még a halál is ott leselkedik ránk. Jelen van az igazságtalanságokban, a részrehajló önzésben, a szegények elnyomásában, az erőszakban, a világ sebei között, jelen van a fájdalom kiáltásában, amely mindenfelől felhangzik, a föld erőforrásait kifosztó profitimádat és a háború erőszakossága miatt, amely ölés pusztít. Mégis az Úr húsvétja arra hív minket, folytatta a pápa, hogy felemeljük tekintetünket, és tágítsuk ki a szívünket, és az apostolokkal együtt fedezzük fel. Jézus sírja üres, és ezért minden halálban, amelyet megtapasztalunk, helyet kap egy új élet is, amely felébred.
Il Signore è vivo.
Az Úr él, és velünk marad. Ferenc pápa Evangélii Gaudium kezdetű első apostoli buzdításában írta, hogy Krisztus feltámadása nem a múlté, mert olyan életerőt hordoz, amely áthatotta a világot. Ahol úgy tűnik, hogy minden elhalt, ott mindenfelől újra megjelennek a feltámadás hajtásai. Noha sokszor úgy tűnik, mint a Isten nem létezne. Igazságtalanságokat, gonoszságokat, közönöket és kegyetlenségeket látunk, amelyek nem csökkennek. De ugyanolyan biztos, hogy a sötétség közepete mindig valami új kezd kibontakozni, ami előbb-utóbb gyümölcsöt terem. Az Úr húsvétja arra emlékeztet minket, hogy a feltámadt Krisztusban minden nap lehetséges egy új teremtés. Krisztus feltámadásán apja így visszavezet minket a teremtéshez, ahhoz az első naphoz, amikor Isten megteremtette a világot, és így a föltámadt Úr húsvétja új teremtés, új kezdet és új élet. Ma szükségünk van a reménynek erre az új dalára. Nekünk, aki Krisztussal együtt feltámadtunk, kell ezt elvinnünk a világba. Siessünk át, mint Mária Magdolna, hirdessük mindenkinek, vigyük el életünkkel a feltámadás örömhírét, hogy bárhol is lebegjen még a halál árnyéka, ott felragyogjon az élet fénye. Krisztus, ami húsvétünk, áldjon meg minket,
Cristo nostra Pasqua, ci benedica.
És adja békét az egész világnak, zárta homíliáját Leó pápa. A Szent Atya húsvéti Orbi et Orbi üzenete. Április 11-én ima virrasztása békért a Szent Péter téren. Húsvét vasárnap ünnepi szentmisének a bemutatása után Leó pápa Urbi et Orbi, vagyis a Róma városának és az egész földkerességnek szóló üzenetét mondta el, melyben bejelentette, hogy jövő szombaton, április 11-én ima virrasztást tart a békéért a Szent Péter téren. Testvéreim, Krisztus feltámadt, boldog húsvétot!
Cristo risorto! Buona Pasqua!
Az egyház évszázadok óta örvendezve énekli meg az eseményt, amely hite forrása és alapja. A holt élet vezér, ma Úr és él. Tudjuk, Krisztus föltámadott és diadalmas. Ó, győztes királyunk, légy irgalmas! A húsvét győzelem. Az élet győzelme a halál fölött, a fényi a sötétség fölött, a szereteti a gyűlölet fölött. Kezdte Urbi et Orbi üzenetét Leó pápa. Drága volt az ára ennek a győzelemnek. A Krisztus, az élő Isten fia kellett, hogy meghalljon, és kereszten halljon meg, miután igazságtalan ítélet sújtotta, kigunyolták és megkínozták, és összes vérét kiontotta ő. Valódi áldozati bárányként magára vette világ bűnét,
come vero agnello immolato,
és így mindannyiunkat, velünk együtt pedig a teremtést is, megszabadította rossz uralma alól. De hogyan győzött Jézus? Miféle erő az, amellyel egyszer mindenkorra legyőzte az ősi ellenséget, ennek a világnak a fejedelmét? Milyen az a hatalom, amelynek révén feltámadta halottak közül, nem a korábbi életébe térve vissza, hanem belépve az örök életbe, így módon saját testében nyitva meg az átjárót ebből a világból az atyához? Ez az erő, Ez a hatalom maga az Isten, a szeretet, amely teremtést nemz, a halálig hűséges szeretet, amely megbocsát és megvált. Krisztus, ami győztes királyunk, az Atya akaratára és az ő üdvösségére vonatkozó tervébe való bizalomteljes rágyatkozással harcolt és győzött a maga csatájában. Így járta be a legvésőkig a párbeszéd útját nem szavakkal, hanem tettekkel. Testé lett, hogy megtaláljon minket, elveszetteket. Szolgává lett, hogy megszabadítson minket, szolgákat. Hagyta magát megölni a kereszten, hogy megadja nekünk halandóknak az életet. Az erő, amellyel Krisztus feltámadt, teljességgel erőszakmentes, szögezte le Leó pápa üzenete. Hasonlít ahhoz a búzaszemhez, amely a földben látszólag elrothadva nő, rést nyit a rögök között, szárba szökken és aranyszínű kalásszá érik. Még inkább hasonlít egy olyan emberi szív erejéhez, amelyet sértés által megsebezve visszautasítja a bosszú ösztönös vágyát, és irgalommal telten imádkozik azért, aki megsértette. Testvéreim, ez az a valódi erő, amely elhozza békét az emberiségnek, mivel minden szinten tiszteletteljes kapcsolatokat szül a személyek, a családok, a társadalmi csoportok, a nemzetek között. Nem az egyéni érdeket tartja szem előtt, hanem a közjót. Nem akar az erőtérbe kerülni, hanem hozzá szeretne járulni ahhoz, hogy a többiekkel együtt tervezzük és valósítsuk meg a közjót. Igen, Krisztus feltámadás az új emberiség kezdete, belépés az ígéret valódi földjére, ahol igazságosság, szabadság és béke uralkodik, ahol mindannyian testvérként, ugyanannak az atyának a gyermekeinként ismerjük egymást, aki szeretet, élet, világosság.
Que amore, vita, luce.
Testvéreim, az Úr feltámadása révén még erőteljesebben szembesít minket szabadságunk drámájával. Az üres sír előtt reménység és csodálat tölthet el minket, mint tanítmányokat, vagy félelem, mint az őröket és a farizeusokat, akik arra kényszerülnek, hogy hazugsághoz és kifogásokhoz folyamodnak, hogy így el kelljen ismerni ők, valóban feltámadt azt, akit elítéltek. Engedjük, hogy Krisztus a húsvét fényében megdöbbentsen minket. Engedjük, hogy irántunk érzett hatalmas szeretete megváltoztassa szíveinket. Akinek fegyver van a kezében, tegye le. Akinek hatalma van arra, hogy háborúkat robbantsunk ki, válassza a békét. Nem erővel, hanem párbeszéd által elér békét. Nem a másik fölötti uralom, hanem a vele való találkozás szándékával. Apránként hozzászokunk az erőszakhoz, megadjuk magunkat az erőszaknak, és közömbössé válunk. Közömbössé sok ezer ember halálával szemben. Közömbössé a konfliktusok által elhint egy gyűlölet és megosztottság következményeivel szemben. Közömbössé az ezek által kiváltott gazdasági és társadalmi következményekkel szemben, amelyeket pedig mindannyian megérzünk. Előttünk áll a közömbösség mind határozottabb globalizációja, hogy Ferenc pápa egyik bevett kifejezésével éljünk. Ő egy évvel ezelőtt erről a lodzsáról fordult a világhoz utolsó szavaival, emlékeztetve, mennyi halálra irányuló akaratot látunk minden nap a megannyi konfliktusban, amelyek a világ különböző részeit érintik. Krisztus keresztje mindig a halált övező szenvedésre és fájdalomra, valamint az azáltal kiváltott gyötrelemre emlékeztet. Mindannyian félünk a haláltól, és ezért más irányba fordulunk. Jobb szeretünk nem rátekinteni. Nem lehetünk továbbra is közömbösek, és nem adhatjuk meg magunkat a rossznak. Szent Ágoston tanítja, ha félsz a haláltól, szeresd a feltámadást.
Se hai paura della morte.
Szeressük mi is a feltámadást, amely arra emlékeztet, hogy nem a rossz az utolsó szó, mivel a feltámadott legyőzte azt. Ő azért kelt át a halálon, hogy nekünk ajándékozza az életét és a békét. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. A béke, amelyet Jézus ad nekünk, nem korlátozódik arra, hogy elhallgattassa a fegyvereket, hanem megérint és megváltoztatja mindannyiunk szívét. Térjünk meg Krisztus békéjére, kérte Leó pápa. Hallassuk a béke kiáltását, amely szívből tör elő. Ezért mindenkit arra kérek, hogy egyesüljön velem a békét ajánlott imavirrasztásban, amelyet itt, a Szent Péter téren fogunk április 11-én ünnepelni. Ezen az ünnepnapon hagyjuk hátra a vetélkedés, az uralom és a hatalom minden szándékát. kérjük az Úrtól, hogy adja meg békéjét a háborúk által megszomorított és gyűlölettől és közömbösségtől megjelölt világnak, amelyek azt az érzést kelték bennünk, hogy tehetetlenek vagyunk a rosszal szemben. Az Úrra bízzuk az összes szívet, amely szenvedés a valódi békét várja, amelyet csak is ő tud megadni. Bízzuk magunkat ő rá, és nyissuk meg előtte a szívünket. Csak is ő tud újjáalkotni mindent. Boldog húsvétot! Leó pápa az Urbi et Orbi üzenete után minden hallgatónak szívből jövő jó kívánságot mondott, néhány nyelven, először a házigazdák olasz nyelvén.
Buona Pasqua, portate a tutti.
Vigyétek el mindenkinek a feltámadt és közöttünk jelenlévő Jézus örömét. Majd ugyanezt a jó kívánságot megismételte franciául, majd anyanyelvén is, aztán német, spanyol, portugál, lengyel, arab és kínai nyelven is. Végül pedig a római anyaszentegyház ősi nyelvén latinul köszöntötte a híveket.
Felix, sit vobis, domini resurrectionis festivitas.
A húsvét vasárnapi szentmisét 14. Leó pápa ünnepélyes áldása zárta.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, húsvét vasárnapi adáson véget ért. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Kosztolányi Dezső, húsvéti himnusz. Ó, szellő lengető igazság! Száj, száj, riaszd a téli álmot, némítsd el, ami gyenge álnok. Akassz a fákra lágy ezüst csipkét, tűzszínű bimbót, lengő fehér csipkét, lángolva nyíló ifjú bimbót, szirmot, mosolyogva ringót, suhanj elő, ó szellő lengető igazság. Ó könyvtől éledő igazság. Lebegj be a kunyhókba lágyon, mint balzsamos, sugáros áram. Fes rózsaszín álmot a barna ócska nyoszolyára, az elhagyott, szegény, álmokra vágyó nyoszolyákra, hol érted sír az árva. Lebegj elő, ó könyvtől éledő igazság. Ó újra születő igazság. Eljössz ma is, és összejárod az enyhe álmodó világot. Jer, s fújd meg az ünnep rivalgó büszke harsonáit, fújjad az ünnep szent, aranyos, néma harsonáit, s minden valóra válik. Rohanj elő, ó újra születő igazság. Ó harangdörgető igazság, zúgj át az alvó lomha földön, s légy úr felette mindörökkön. A vérkönnyes síró sebet fest szépre, aranyosra, csókold a sok sebet tüzes fényesre, aranyosra, tózöld lágyan susogva. Dörögj elő, ó harangdörgető igazság! Ó vérben ébredő igazság, ne várakozz! Újjongva tör ki sötétedő sírbörtönödből is lángoló piros betűit, hogyha elfakultak, ha a poros, kopott múlt gyászos árnyai elfakultak, gyújts tüzét a múltnak! Robogj elő, ó vérben ébredő igazság! Ó szikladörgető igazság! Újjongva, lábadozva, zajgva ver indulót új diadarra, repezd a jégpáncélt, s a harsogó húsvéti kedvtől, a tavaszos, zenés, ítélkező húsvéti kedvtől a nép is összezendül. Vágtas elő, ó szikladörgető igazság!
Elhangzott Kosztolányi Dezső húsvéti himnusz című versemért Tóth Levente mondott el. Kosztolányi Dezső 1885. március 29-én született Szabadkán, édesapja a helyi gimnázium matematika-fizika szakos tanára, majd igazgatója volt. A Budapesti Egyetem bölcsészkarának magyar-német szakos hallgatójaként kötött barátságot Babits Mihállyal, Juhász Gyulával, Olá Gáborral és Zalai Bélával. 1904-ben Bécsben tanult filozófiát, a következő évben hazatért, de egyetemi szakvizsgáját nem tette le, ellást vállalt a Budapesti Naplónál. 1908-ban a Hét az Élet és az ekkor induló Nyugat munkatársa volt, 1910-ben a Petőfi Társaság tagja lett. 1917-től az Esztendő szerkesztője, Hatvani Lajos, Karinti Frigyes, Tóth Árpád mellett alapító tagja volt a Vörös Marti Akadémiának. 30-ban a Kisfaludi Társaság tagjává és a Magyar Penklub elnökévé választották, 32-ben francia becsületrenddel tüntették ki. A konzervatív írók támadására, hogy megmentse a Budapesti Nemzetközi Kongresszust, lemondott a Penklub elnökségéről, a találkozón az elnöki tanács tagjaként vett részt. Kosztolányi 1936. november 3-án hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Ó keresztény húsvéti himnusz, ó Krisztus, íme a nagy húsvét, amely véredet dicsőséggel borította be. Húsvét, ami a keresztény népet mérhetetlen örömmel részegíti meg, és amit mi mély imádással ünnepelünk. Ó kegyelem misztériuma, az isteni bőkezűség megmagyarázhatatlan misztériuma, minden ünnepek legtiszteletre méltóbb ünnepe, amelyen te, Krisztus, átadtad magad az embereknek egészen a halálig, hogy minket, egyszerű szolgákat megszabadíts. Ó, boldog a te halálod, mert széttörte a mi halálunk bilincseit, immár a pokol fejedelmét levertnek tekinthetjük, mi pedig kiszabadulva a mélységből örvendezünk és újongunk, mert te, ó Úrunk, visszavezetsz minket a menny ösvényére. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultraredit hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dél van.